Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk Márk evangéliumának második fejezetében, a 18. verstől a 22-ig a következőképpen. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadást támadna. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepeszteni a bor a tömlőt, és oda lenne a bor is, a tömlő is. Hanem az új bor új tömlőbe való. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. A keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan a böjti vasárnapoknak van egy mottója, van egy neve, ugyanúgy a húsvét ünnepe utáni vasárnapoknak is. Húsvét után vagyunk, messze a böjti időszak. Most mégis egy olyan ige került elénk, amely a böjtről szól. Igénk a böjttel kapcsolatos, de mégis az örömről szól. És ennek a mai vasárnapnak a mottója, jubiláte, azaz örüljetek. Az öröm a hívő élet alapja. Az evangéliumot, magát a szót tévesen nagyon sokszor fordítják úgy, hogy örömhír. Ez nem igaz. Az evangélium, mint szó, azt jelenti euangelion, vagyis jó hír. Jó hír. Ha valaki megérti ennek a jó hírnek az üzenetét, na az örömhírré változik a szívében. De önmagában az evangélion, az evangélium csak jó hír. A kereszténység akár elismerjük, akár nem, a statisztika azért mutatja, legalábbis ha megnézzük a legutóbbi népszámlálást, bizony a kereszténység veszített az attraktivitásából. Miért? Talán azért, mert az az öröm, ami a hívő élet alapja, az az öröm, amit mutatnak a hívek, az az öröm nem hiteles. Nincs nagyobb nyomorúság, amikor azt látjuk, hogy valaki olyan izzadságszagú keresztény, olyan fogvicsorítós, olyan csak azért is. Az ilyen keresztény az mintha keresztény. Úgy él, mintha keresztény lenne, de mégsem Krisztus követő. Külsőségekben megnyilvánuló, vallásoskodó magatartással, a hétköznapokba beleékelődő rítussal nem lehet közelebb jutni Istenhez. De gyorsan eltávolíthatjuk környezetünkből a jó érzésű embereket. Azt mondják, hogy ilyet nem akarok. Kifizetni az Istent vallásoskodással nem lehet. Az isteni szeretet önkéntes áldozatát nem lehet sem aszkézissel, sem böjtöléssel, sem éjjel-nappalos imádsággal, de még benyomást keltő jó cselekedetekkel sem kifizetni, letudni. Sokszor még ma is imádkoznak úgy hívő emberek, Uram, add, hogy méltó legyek az örök országodra. Mi az, hogy méltó? A méltó azt jelenti, hogy megérdemelt. De én sosem lehetek az írás szerint, hiszen az írás arra tanít minket, hogy nincs egyetlen igaz sem Isten előtt. Én nem lehetek igaz az Isten előtt, nem lehetek méltó az ő országára. Az egy másik kérdés, hogy rászolgáltam. Rászolgáltunk mindannyian, mert mindenki bőven megcselekedett annyit, mulasztott annyit, hogy emiatt ne kerüljön be a mennyek országába. Az evangélium, pontosan arról szól, hogy nem érdemeljük meg, de ha őszintén elfogadjuk, akkor mégis megkaphatjuk. Titok ez, az isteni szeretet titka. Erről szól az evangélium. Ennek mikéntjét hirdeti az egyház az elmúlt 2000 esztendőben több-kevesebb eredménnyel. Ha a pap a szószéken persze csak módszereket propagál, testvér, így kell megtérned, testvér, úgy kell megtérned, akkor a legjobb igyekezete ellenére is csak életstílus kereskedő. De a Teremtő Istennel nem sok a dolga. Márpedig Isten nem a felszínnel, nem a látszattal, Isten az egésszel akar foglalkozni. Isten a teljesség Istene, és ezért vár el tőlünk teljes szívet, hogy ő ebben a teljes szívben, a maga teljességében kinyilatkoztassa magát. Igénk arról tudósít minket, hogy minden rendes zsidó ember tartja a törvényt, a farizeusok tanítványa is, János tanítványa is, Jézus tanítványai pedig nem tartják a böjtöt. Jézus Urunk példázatain és a hasonlatain keresztül arra akarja megtanítani az ő hallgatóságát, minket is, hogy a böjtölésnek a legnagyobb veszedelme a képmutatás. Az ember bizonyos formaságoknak, szabályoknak a megtartásával vallásosabbnak, hívőbbnek, kegyesebbnek gondolja magát. Kegyesebbnek, mint ami valójában. Vagyis az ember szemlélője lesz saját kegyességének. Úgy érzi, hogy ha ezt vagy azt megteszi, akkor majd jobban fog tetszeni az Istennek. Legyünk őszinték. Mi tetszik abban az Istennek, ha valaki pénteken nem eszik húst? Vagy nagy pénteken nem issza meg a fekete kávéját? Vagy éppen lemond a cigarettáról. Isten soha nem éhes, soha nem szomjas. Tényleg kedvét leli az Isten abban, ha valaki éhezéssel gyötri a testét? Vajon jobb keresztjéne az, aki böjt idején lemond a húsételről, de közben beszédével, ármánykodásaival, rágalmaival sokat árt embertársainak? Az ilyen embernek nem a gyomra kell, hogy böjtöljön, hanem a nyelve. Jézus Urunk tanítása szerint a böjt a kegyességünknek egy olyan része, ami a magánéletünkhöz tartozik. A böjt nem mutatvány, amit ki kellene tennünk életünk kirakatába, hogy lássák, megcsodálják a többiek, megdicsérjenek minket. Ugyanakkor, valljuk meg őszintén, aki saját fájdalmát, kényszerű böjtjét, komor ábrázattal, úton útfélen panaszolja, sajnáltatja magát, azt igazán senki nem sajnálja. Legfeljebb lesajnálja. Aki a maga lelki sebeivel sebzi állandóan az embereket, annak a sebeit senki sem igyekezik bekötözni. Aki folyton a maga problémáival foglalkoztatja az embereket, annak a problémáival senki nem foglalkozik szívesen. Aki a maga fájdalmas hangulatával rátelepszik a családjára, a barátaira, azelől menekülnek a családtagok, menekülnek a barátok, a kollégák. Régi óegyházi bölcsesség, hogy aki nem böjtöl, az egyben annak is tanújelét adja, hogy ő már valami mással töltekezett be, hogy ő már valami olyasmit birtokol, ami őt kiteljesíti. Jó lehet a böjt igazi célja, hogy felébredjen bennünk az Isten szeretet. Hogy felébredjen bennünk az ember szeretet. Hiszen csak így lehetséges, hogy jó irányba változzék a világ, benne saját életünk is, és másoké is. A böjt, és itt kapcsolópont van a mai vasárnappal, a böjt ugyanakkor imádás is. A böjtben az ember odaadja magát Istennek, alázatosan elébe tárja erőtlenségét, és imádja Istenét. Az imádásban az ember már nem akar semmi mást önmaga számára, hanem önmagáról elfelejtkezik, és egyedül Istent akarja szemlélni, szeretni, hogy benne megújulva emberebb emberként élhessen a holnapban. Az egyház régóta ismerte, és ismeri a böjtnek a hatékony formáját, ebből táplálkoznak a kolostorok közösségei, de a böjtöt nem lehet közösség nélkül perfektül végezni, sőt a böjtöt is tanulni kell. És ha valaki csak úgy hirtelen elkezd böjtölni, és azt hiszi, hogy böjtöl, akkor nagy valószínűséggel nem oda fog eljutni, ahova a böjt egyébként eljuttatja az embert. A böjtnek a lényege, hogy a böjt nem öncélú, nem teljesítmény jellegű, hanem a böjt egy csoda. Azért csoda, mert a lemondás is ünneppé válik benne. Jézus szerint a farizeusok böjtölésének egy nagy baja volt. Az, hogy mindig a régi ruhára akartak új foltot varni. Ez a fajta mentalitás bizony tovább él Krisztus egyházában is. Ahol már nagyon szakadozik a régi életünk, oda egy kis keresztény mázat kenünk, azt valami kegyességi formaságnak a foltjával takargatjuk. Isten pedig azt mondja, nem az áldozatot kell, nem a lemondásod kell nekem, hanem a szíved. Azzal, hogy bizonyos formaságok, szabályok, megkötözöttségek közé szorítod az életedet, az életed tartalma még nem változik meg. A kegyességi formák megtartása, magunkra erőszakolása nem tesz bennünket jobb keresztényekké. Ezt olvashatjuk már az Ószövetségben is. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármat. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Így ír Izsaiás. Igénk azt deklarálja, hogy Jézus Isten országának örömhírét hirdeti meg. Miből fakad az az öröm, amit Jézus hoz? Abból az újból, ami felváltja a régit. Két képet használ erre a mester. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadást támadna. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, és oda lenne a bor is, a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Az az új, amit Jézus hoz, az egyértelműen különválik mindattól a régitől, ami megelőzte őt. Jézus nem azért jött, hogy a régi szakadt ruhát megfoltozza, kijavítsa, és ezzel meghosszabbítsa az élettartamát. Nincs folytonosság régi és új között. Ő a régi foltozása, javítása helyett új ruhát hoz. Új bort kínál. És ehhez az új borhoz új tömlő kell. A régi nem bírja befogadni, mert szétfeszíti azt. Ez azt jelenti, hogy a korabeli vallásos tradíciók, például a farizeusi heti kétszeri böjt, jól lehet a törvény csak egyet írt elő, a farizeusok mégis kétszer böjtöltek. Jézus tanítványai ezt a mentalitást nem képviselhetik, nem hordozhatják, mert Jézus alapjaiban mást képvisel. Ugyanakkor igényből, Jézus szavaiból kiderül az is, hogy igenis szükség van böjtre. A böjt fontos. Ezért beszél róla, és tanítja övéit a böjt helyes formájára. Nem akkor kell böjtölni, amikor az öröm ideje van. A böjtnek kétféle formája van. Van az önként vállalt, meg a kényszerű. Van olyan böjtölés, amikor valaki önként mond le valamiről, esetleg valamilyen ételnek, az italnak az élvezetéről, önként vállal a megszokott életrendjében bizonyos korlátozásokat, takarékosságot, megszorítást, magyarul böjtöl. És van olyan böjtölés, amit azért vállal valaki, mert muszáj. Mert kell. Nem önként vállalja a lemondást, hanem azért, mert kénytelen. Ilyen helyzetbe került. Ez az, amit Jézus így fejez ki. De jönnek napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény. Akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Tehát amikor elvétetik az embertől valaki, vagy valami, aki, ami kedves volt, drága volt számára, akkor van ott a szomorúság, a böjt ideje. Például a halál által elvétetik egy asszonynak a férje, és akkor egy bizony, hosszú, keserves, böjti időszak kezdődik a hátramaradt özvegy számára. Vagy amikor a betegség miatt elvétetik az édesanyja egészsége, és bizony ilyenkor a kényszerű böjt, fájó terhét vele együtt az egész család hordozza. Vagy amikor anyagilag rendül meg valakinek a létalapja, és kénytelen mindenről, vagy sok-sok mindenről lemondva az egész élete körül szorosabbra húzni a nadrágszíjat. Ez is kényszerű böjt. A böjt mindenképpen egy bizonyos lemondás, akár önkéntesen vállalja valaki, akár kényszerűségből. De mind a kétféle böjtre érvényes, amit Jézus így mond, amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Fontos dolog tehát a böjt, de azt nem lehet senki számára szabályban előírni, miként és hogyan, mert akkor képmutatás lesz belőle. A böjt lényege nem a lemondás, hanem a felszabadulás valamilyen megkötöttség alól. Az igazi hit abban mutatkozik meg, hogy képessé teszi az embert arra, hogy vágyait megfékezve magát ne szolgáltassa ki, szabad prédául. Mindenféle testi és lelki vágy ellen, ami azzal fenyeget, hogy szenvedélyé válhat, eluralkodhat felettünk. Jubiláte vasárnapja van. Jubiláte vasárnapján szólnunk kell az örömről, direkt módon is, nem csak közvetetten. Az örömöt a fogyasztói társadalom modern embere a birtokrásban vélte megtalálni. Így kondicionálnak minket a reklámok. Ilyen a kultúránk, hajt minket a vágy, valaminek üresség, valaminek a hiánya, és úgy véljük, hogy az élvezet hiányzik. Nem véletlenül nevezik ezt a mostani világot élvezeti társadalomnak. Úgy formálódtunk, hogy azt hisszük, ha megszerezzük, ha elérjük, ha magunkénak tudjuk a hőnállított férfit vagy nőt, az utazást vagy tárgyat, egy nehezen elérhető élményt, akkor végre majd öröm és elégedettség járja át a szívünket. A hívő ember őszinte, és hamar rájön arra, hogy ez nem így van. Hiába éri el az ember azt, amire vágyott, és okozott neki pillanatnyi örömöt, élvezetet, mégsem ezt kereste. Az a nagy beteljesedés, amit a vőlegény és a mennyasszony mennyegzője jelképez, valami sokkal többről szól. Találkozásról, önátadásról, önmagunk szeretetben történő elvesztéséről, és ugyanakkor megtalálásáról. Ijesztő, hogy a modern ember összekeveri az élvezetet az örömmel. De nem csak a birtoklás tart minket fogságban, az önmegvalósítás hamis értelmezése is. A hírnév, a nyilvánosság, mások ámulata, ami különleges képességeink miatt. Mert mindannyian elhisszük, mindannyian hinni akarjuk, hogy különbek vagyunk másoknál. Ez a hamis hit sokszor indított egzisztenciákat vakmerő halálugrásra. Önmagunk mindenek fölé helyezése bizony nem old meg semmit, legfeljebb félelmeinket növeli. Jézus azokat keresi meg igéjével, akik a társadalom szélére szorultak, mert együttműködtek az elnyomó rómaiakkal, például vámszedők. A vámszedők nem töltötték be a zsidó társadalom elvárásait. Jézus pedig közéjük megy. Közéjük megy, és hirdeti a szeretet törvényét. Mert a törvény ismerete még nem elégséges. Azt meg kell érteni. Meg kell érteni, hogy az a jó rendet szolgálja, és ezért érdemes megtartani. A terápia ismerete még kevés, ha azt nem alkalmazzák, a beteg nem gyógyul. És itt kristályosodik ki a szeretet, az isteni szeretet. Aki nem találkozott még az Isten tisztaságával, az minek meneküljön a bűn macskából? Aki nem találkozott soha életében az Isten szeretetével, az hogyan tudna önfeletten szeretni? Akiért soha nem hozott senki semmilyen áldozatot, akit csak ide-oda lögdösött az élet, akit kihasználtak, az hogyan tudna örömmel szolgálni másoknak? Sehogy. Jézus azért jött ebbe a világba, hogy az örökkévaló akarata nyilvánvalóvá váljék minden ember számára. Jézus élete, tanítása, halála és feltámadása mind-mind az Atya Isten végtelen szeretetéről tanúskodik. Mindenkinek a hit mértéke szerint élete folyamán megadatik, hogy rádöbbenjen ember voltára, és a teremtettségben elfoglalt kiváltságos helyére. És aki eljut idáig, aki eljut erre a felismerésre, az már választ is adott teremtője hívó szavára. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy mindenkor előttünk jársz. Vonj minket magadhoz, és adj erősítet, hogy bármerre vezetsz, tétovázás nélkül kövessünk téged. Amen.